9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, mely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A javaslat szerint az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a teljesítményértékelésre vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását. Müller Anna úgy fogalmazott, a pedagógusok megérdemlik, hogy a munkájukat a teljesítményük alapján értékeljék, és a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák. A jelenlegi rendszer azonban nem tölti be a szerepét, nem javítja az oktatás minőségét, nem teszi lehetővé a valós és méltányos értékelést, és a pedagógusok sem érzik magukénak. Elhangzott, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. Augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József szerda este a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt közölte, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangi járatokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Korlátozták az ivóvíz használatot a Nyíregyházi Kórház egyes épületeiben. Megelőző intézkedéseket vezettek be a Jós András Tagkórház épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a kórház vízhálózatában, közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház szerdán. Az intézkedések a Nyíregyházi Gyógyintézmény kardiovaszkuláris centrumát, valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik. A közlemény szerint ezeken a területeken a vízhasználatot korlátozták, alternatív megoldásokat biztosítanak, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Hozzátették, a betegellátás folyamatos és biztonságos. Felfüggeszti a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, tudatta szerdán a hivatal. A közlemény kiemeli, hogy a vármegyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Semcorp Hungary-t a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetni. A vízügyi vízvédelmi hatóság ugyanakkor megállapította, hogy határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalatot így kötelezték még többek mellett a csapadékvíz kísléltető tározóban vízzáró kialakítására, illetve még több mint 2 millió forintos eljárási költség megtérítésére is. Pap László Debrecen polgármestere bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a kínai vállalat a Semcorp környezetszennyezése ügyében. A szaktársza a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a közlekedési minisztérium. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek pedig azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
Az időjárásról.
Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet bent csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. Ha monoton a jel, akiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát. Ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább. Miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt. Mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad. Ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad. Ha nem visszhangzod, a végén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
Ez egy-egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Német László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
Aztán beszélgetünk még Dombóvári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
Egy értelmiség ezt két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban látogatunk el Hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hangos könyvvel búcsúznak el a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című Hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó személyt is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, 3 végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő 2 technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű, legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, hoztam így létre. És akkor a fáj mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangoskönyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
Igen, volt nálam is például, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy 2-3-at biztosan.
És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László, azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályterem volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van, ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajánl. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt. Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni, olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki, mikor, mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. Így a tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott úgy, hogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinéni sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas? Vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket? Vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom?
Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
Most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogeresz szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
Akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda-vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek. Akkor milyen történettel találkozhat?
Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakban, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni is szerintem. Ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, vásárhelyi tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lánya is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abban, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is. Úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket. És azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni azt, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a Városi Könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomba volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Esztert, itt akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abban, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.
A messzem, a más számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek,
száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utat, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utat, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszon. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyta a patakba. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió miskolci stúdiójában. A sorozata a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra is.
Az időjárásról.
Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
Az Európa Rádió híreit hallották.
ezer arcú szigeten, végtelen kék tengeren túl, égig érő hegyeken, s még azon át. Meseszerű ligetek, éjszakák is kikelet, a ma is elmúlt, titok minden odafenn, oda át. Számtalan szálló por, millió kicsi kis fény, aztán elvész, hogy jön az éj. A tegnap soha nem jön még, tova tűnő szél, rövid hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívzobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha bunt űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát enged magad. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adós, ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Mindaz, mi van, ajándés, a földön mit látsz, olyan szép, fentről jövő, ami él örökké.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgatóhelyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangos könyvről beszélgetünk, amelyet 80 most érettségiző diák olvasott föl közösen. Németh László Égető Eszter című regényéről van szó, az apropó pedig az, hogy 125 éve született a szerző. Az interjú második felében pedig megismerhetnek egy tizedikes diákot, aki önképzőkört szervez a Bethlenben, de előtte még a hangoskönyvről.
Most már eltelt néhány hét, mióta publikálták a hangoskönyvet. Ez elérhető az intézmény oldalán, Facebook oldalán, 6 részbe vágva, ahogy ön már elmondta, könnyen kezelhető formában. Kaptak valami visszajelzést erről? És ha igen, akkor mit? Ez mind a kettőknek akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusban, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László Vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öreg diák kapcsolódás nagyon élénk itt a Betlenben. Onnan is jeleztek vissza többen, hogy ők köszönik, hogy ezt a diákjaink megvalósították, és hogy a végzősök egy ilyen búcsajándékot adtak a gimnáziumnak, hogy ez egy remek kezdeményezés és ötlet volt egy jó időpontban. Úgyhogy igen, jók a visszajelzések.
És akár féltékenyek is voltak, hogy ők nem hagyták itt a hangjukat egy hangos könyvben.
Ez egész biztos, hogy így van, igen. Sőt, itt az ötlet által azért olyat is hallottam, hogy ó, hát nekik ez hogy nem jutott eszükbe valami más kapcsán. És hát ugye ezt azért egyszer lehet megcsinálni, hogy ezt mi megvalósítottuk, aminek nagyon örülünk, hogy ebbe partnerek voltak a 12-esek.
Csomorkányi küldöncökről és eredeti emberekről volt szó. Akkor fájt is, hogy a nagyapját is előhozta, az ő bogarával kedveskedik a vendégének. Az én nagyapám meg főurakat akar Csomorkányra telepíteni. Ő nem emlékezett erre a részre, tehát nem olvasta föl neki. Most itt volt, megtalálta. Meg volt hökkenve, hogy ennyi az egész. Ennyi miatt lesz egy emberből anekdota.
Erre még mindjárt visszatérünk, hogy ezt egyszer lehet-e megcsinálni, de még akkor kérdezem Miskó Péter Istvánt, hogy neked jött valami visszajelzés hangos könyvre?
Nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy nagyon jó ötletnek tartották ezt az egész projektet, és hogy ez egy szintén egy nagyon jó dolog, hogy megvalósult, és igazából ugyanaz, amit igazgató helyettes asszony is elmondott, hogy a hangos könyvnek az a monotonitás jellege megszűnik azzal, hogy bizonyos időközönként változik az, hogy ki olvas.
És te visszahallgattad egyébként magad? Kikerested a sok órában, hogy hol van a te hangod, és hogy az milyen lett?
Hát még nem volt hozzá időm, vagy türelmem, vagy nem tudom, hogy micsodám, meg hát az elég nehéz lenne, mivel én valahol a közepén vagyok, és azt se tudom nagyon, hogy hol. De belehallgattam részleteket, és néhány barátomat már megtaláltam.
Vissza arra a mondatára Kádárné Zsoldos Editnek, hogy ezt egyszer lehet megcsinálni, hogy nem lesz ebből hagyomány, hogy minden végzős osztály olvas valamit együtt. Úgy gondolod, hogy ezt egyszer, tehát valami mást kell majd kitalálni?
Én azt gondolom, hogy ez az apropó ezzel a dátummal, hogy 125, meg Németh László, meg végzősök, meg Égető Eszter, én szerintem az annyira együtt álltak a csillagok, hogy ennek így kellett megvalósulnia. Nem tudom, hogy kapunk-e még ilyen apropóra lehetőséget. Nem mondom, hogy nem lesz, de szerintem ilyen volumenű és ilyen jól sikerült munkára így most én ezt látom, hogy egyszer volt lehetőségünk. Hát lehet, hogy lesz még ilyen szerencsénk, hogy pont a ballagás előtt valami olyan évszám, meg olyan hozzánk kötődő személy, de én ezt egy nagy dolognak tartom. Jókor, jó helyen, jó dolog történt. Én így látom, úgyhogy nem látom azt, hogy nem csinálunk bele hagyomány, nem gondolom, mert akkor lehet, hogy ez is úgy a lényegét vesztené. Mert a diákok most ezt így itt megcsinálták, szerintem pont azért kapcsolódtak hozzá, mert ilyen még nem volt, és látták, hogy ennek van értelme, meg ők is nyomot hagytak.
Mostanában divatba jött a falukutatás, ebben azt írta meg, milyen falukutató volt ő 35 évvel ezelőtt, amikor mint néprajzi gyűjtő az egyik irodalmi társaság megbízásáról járt a Szatmár megyét.
40 óra volt a nyers felvétel, és 25-6 óra a végleges teljes felolvasott regény. Tehát ebből jól látszik, hogy azért nagyon sokat ki kellett vágni. Ennek nyilván voltak olyan részei, hogy az ember helyet cserélt a másikkal, leült, tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyit elrontottak a hallgatóknak, magyarázom, de hogy ez egy nagyon nagy munka, mondom ezt úgy, hogy én napi szinten vágok hanganyagokat, interjúkat, szóval minden tiszteletem és elismerésem annak, aki ezt csinálta. Önökhöz jött ebből a munkából valami visszajelzés, hogy ez hogyan zajlott a vágók részéről, ők ezt mennyi idő alatt csinálták, meg panaszkodtak-e, hogy ez nehéz volt, vagy nekik ez egy kis újból megcsinálták, szóval van-e erről valami történet, és akkor erről Kádárné Zsoldos Edit mesél nekünk.
Dudás Róbert, a rendszergazdánk segítette be a felvételbe is, illetve a hanganyagvágását is ő intézte. Ő korábban dolgozott rádióba, úgyhogy gyakorlatilag a feladat nem volt tőle idegen, de azért ilyen feladata nincs itt a gimnáziumban, vagy ilyen dolga alapvetően nincs, úgyhogy ő a tavaszi szünetben is dolgozott ezzel a hanganyaggal, és már amikor a felvétel zajlott, akkor elkezdte vágni. Mert ugye amennyi volt maga hanganyag, neki ezt többször végig kellett hallgatnia, hogy lássa, hogy belehibáztak, hol vágják. Volt, aki többször neki fogott egy adott résznek, úgyhogy lehet, hogy 5 perc lenne az olvasott anyaga, de mondjuk lett belőle 20, mert addigra sikerült olyan minőségbe felolvasnia. És akkor azt annyiszor neki vágott, neki fogott vágni. Jelezte, hogy sok, meg nehéz, de ő is lelkesedéssel végezte a munkát, úgyhogy elkészült pontosan időre, ahogy kértük. És ő választotta ki a formátumot is, és döntött úgy, hogy ezt érdemes 6 részletbe megosztani, mert így a fáj mennyiség mindenki számára sokkal könnyebben kezelhető.
Így látva az egészet, hogy végigcsináltak, belekezdenének újra, te jelentkeznél-e olvasni, hogy tudva, hogy mondjuk 3 interjút is kell adnod utána, amit lehet, hogy az elején nem tudtál, meg a koordinálási feladatokat, ha belevágnának újra. De akkor kezdjük Miskó Péter Istvánnal. Belevágnál?
Én szerintem belevágnék újra, igen. Tehát nem voltak teljesíthetetlenek az elvárások úgy, hogy ez több mint 80 fele volt osztva a munka. Úgy gondolom, hogy nem volt teljesíthetetlen így. Legalábbis a rám meg a diákokra első rész. Szóval igen.
És az intézményi részről önnek mennyire volt teljesíthetetlen, belevágna-e újra így, hogy tudja, hogy mennyi munka volt?
Természetesen, sőt, hát gondolkodunk a következő projekten, hogy mikor, mihez kapcsolódóan. Nálunk folyamatosan megy ez a szerveződés, és például az, hogy Péter ül itt, az is annak köszönhető, hogy ő is annyira benne van itt a közösségi életben, és nyitottak a diákjaink, nyitott a közösség is az ilyen feladatokra. Úgyhogy nálunk közös evezéstől elkezdve rengeteg ilyen programunk van, úgyhogy igen, igen, bele fogunk fogni, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, de belevágnánk ebbe is újra, és hát várjuk az új lehetőségeket.
Az érettségi előtt áll, szóbeli érettségi. Beszéltünk itt arról, hogy Németh László tétel. Ha kihúznád Németh Lászlót, akkor mi lenne az első gondolatod? És mondjuk akkor elmesélnéd ott a bizottság előtt, hogy hát persze az égető esztert pár hete itt olvastuk fel együtt.
Hát én, hogyha kihúznám Németh Lászlót, annak nagyon örülnék, mert nekem az a kedvenc tételem a húzból, és azt is tudom jelenleg a legjobban. Szóval én nagyon hálás lennék érte. Igen, természetesen fölhoznám a bizottság előtt, hogy részt vettem az égető Eszter munkájában, de a tételről meg a feladatról beszélnék, hiszen azt kell csinálni érettségén.
Leragadó pillái mögött a fiúra próbált emlékezni. A fülében kavargó hangokon túl hegedű szót hallott, és egyszer csak nem hallott semmit sem. Háborús tavasz. Eszter talán sosem örült úgy a tavasznak, mint ebben az évben.
És akkor a beszélgetés legvégére még egy érdekesség, itt ül még a körünkben Dombovári Nándor 10-es betlenes diák, aki mielőtt elmondja, hogy milyen kezdeményezéssel vannak Németh Lászlóhoz kapcsolódóan, én hagyj kössem át a két témát azzal, hogy te mennyire sajnálod azt, hogy ebben a hangos könyvben nem vehettél részt, mert hogy nem vagy érettségiző diák ebben a pillanatban. Tehát te is szívesen olvastál volna az égető Eszterből néhány oldalt?
Én szívesen olvastam volna, persze. Csak ugye ez a kezdeményezés, ez engem nem érintett.
Viszont van egy kezdeményezés, ami érint téged. Szóval mire készültök a diáktársaiddal?
Én szeretnék alapítani egy önképzőkört. Úgy gondoltam, hogy ezt az önképzőkört, ezt Németh Lászlóról kéne elnevezni, hiszen iskolánkhoz kötődik, és az a fajta nevelési módszer, amit ő kidolgozott, akár itt a Betlenben is, annak emléket kell állítani. Volt már itt korábban önképzőkör az iskolában, Aula néven volt a Petőfi önképzőkör, és ennek a sorába szeretnénk beállni ezzel az új Németh László önképzőkörrel.
Mit csinál egy önképzőkör?
A mi esetünkben két fő tevékenységet csinálnánk. Egyrészt tartanánk előadásokat saját magunknak, illetve azoknak, akik érdeklődnek, illetve a tagok vállalnák, hogy nagyobb figyelmet fordítanak saját maguk művelésére. Tehát egy közművelődés és egy önművelődés zajlana az önképzőkörnek az égisze alatt.
És milyen előadásokra gondoljunk, amit megszerveznétek? Ki beszélne, miről beszélne?
Igazából mindenki tarthatna előadást, aki szeretne, és látjuk rajta, hogy valóban komolyan venné a tevékenységet. Én elsősorban kulturális témákra gondoltam, már vannak érdeklődők is, akik elmondták, hogy szeretnének előadásokat tartani, irodalmi témában, történelmi témában. Egyébként támogatnánk azt is, hogy jöjjenek reáltudományok is, és tartsanak ők is előadásokat. Szóval mindenféle témában lehet tartani, kultúra, filozófia, történelem, természettudományok, ilyenek.
És szerinted miért fontos az önképzés a ti életkorotokban, életszakaszotokban olyan sokszor, most élesen fog fogalmazni, de lesajnálóan beszélnek a ti generációtokról, a nálatok idősebbek, hogy mondjuk az internet és a TikTok kivételével nem sok minden érdekli ezt a generációt, és tessék, önképzőkört szerveznek a Betlenben, azért ez nagyon más, mint a TikTok pörgetés, szóval belülről neked ez miért fontos?
Nekem azért fontos, mert azt látom, nem biztos, hogy így van, de hogy az utóbbi időkben a diploma az elkezdett elértéktelenedni, és nagyon sokszor van az, hogy az ember lediplomázik, viszont ugye a definíciója az értelmiségnek az, hogy diplomás ember. Viszont én azt látom, hogy sokszor a diplomások nem feltétlenül rendelkeznek értelmiségi attribútumokkal. Mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát itt ugye a gimnáziumban a többség az egyetemre fog menni, le fog diplomázni. De ettől még nem feltétlenül lesz értelmiségi. Nem feltétlenül fog értelmiségi szemléletet felvenni, nem feltétlenül fog értelmiségi érdeklődést kialakítani. Nekem az a célom ezzel az önképzőkörrel, hogy itt Vásárhelyen alakuljon egy ilyen kis közeg, ami aztán felnőttként értelmiségivé tud válni, mert még nem vagyunk azok, hogy valóban értelmiségiek legyünk, ne csak diplomások.
Szerinted milyen egy értelmiségi érdeklődés? És nyitottsága a világra napjainkban?
Szerintem egy értelmiséginél nagyon fontos a tájékozódás, az, hogy az aktuális eseményeket kövesse. Nagyon fontos egy antik műveltségnek a megléte. Ez például mai korunkból már úgy látom, hogy kezd kiesni. Tehát, hogy régen például egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig. Gondolok itt a természettudományokra is, illetve arra is gondolok, hogy egyfajta szervező tevékenységet kifejtsünk, publikáljunk, alkossunk önképzőkört például, illetve hogyha az ember magát értelmiségének tartja, vagy értelmesen gondolkodó embernek, akkor ezt a mindennapi életben is kivitelezze. Tehát mindennapi cselekedeteit is határozza meg az, hogy ő magát értelmesen gondolkodó embernek tartja.
De milyen pályára készülsz?
Én ügyvéd, jogász, ügyész. Pontosabban ügyész, inkább az ügyész vonal érdekel.
Biztos vagyok benne, hogy fogunk még rólad hallani majd pár év múlva. És egy utolsó kérdés, miért Németh Lászlóról nevezitek el az önképzőkört?
Nekem két gondolatom volt, az egyik az, hogy a korábbi önképzőkörökre nek legyen valami folytatása, akár az Aula nevet újból felvenni, akár a Petőfi önképzőkört felvenni, de szerettünk volna egy újat alapítani, illetve Németh Lászlóról szerintem keveset hallunk. Mert ő amellett, hogy író volt, és ugye nagy szabású műveket írt, mint például az Égető Eszter, amellett ő kidolgozott egy pedagógiai módszert is, egymaga, és ő ezt a Betlenben is megpróbálta megalkotni. Tehát ő felosztotta a tudományokat, stb. Igazából egy alaptantervet hozott létre egy személyben. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni.
Én le vagyok forrázva, hogy tizedikesként pedagógiai módszerekről beszélgetek veled, mármint te mondod, mert nekem semmilyen tudásom nincs Németh László pedagógiai módszeréről, nem jártam az önképzőkörötökbe. Szóval ez miért érdekel téged az ő pedagógiai módszere?
Én sem nagyon ismerem az ő módszerét. Még, igen. Viszont azt tudom, hogy ő felosztotta a tudományokat, és többfajta módon, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye az értelmiségi fokozatot elérjük, ahhoz az ő módszerét érdemes lenne követni. Ahogyan ő kategorizálta az ismereteket, és igyekezett nem kihagyni semmit, az szerintem fontos lenne, ahogy széles látókörünk legyen.
Soroltad az értelmiségi lét alapelemeit és tájékozódási pontjait, akkor említetted a Bibliában való jártasságot. Az önképzőkörnek ez most célja lesz? Tehát mondjuk akár teológiai jellegű előadások is előkerülhetnek, vagy biblia ismereti jellegű előadások?
Én támogatnám természetesen, hogy legyenek ilyenfajta gondolatok is. Én egyelőre két emberről tudok rajtam kívül, akik szeretnének előadni. Róluk nem tudom, hogy terveznek-e teológiai témában megszólalni. Ezek azért bonyolultabb témák, tehát lehet, hogy például történelmi témákkal lenne érdemesebb kezdenünk, és mondjuk a teológiát azt nem annyira kapargatni, de persze nyitottak vagyunk rá.
Az is lehet, hogy valaki nem önképző jelleggel, de szívesen eljön közétek valamilyen témában beszélni.
Simon Ferenc tanár úr vállalta, hogy a szellemi védnöke lesz ennek a tevékenységnek, és Grezsa tanár úr, iskolánknak a gondnoka, az iskolaügyi gondnoka, ő pszichiáter, és ő már mondta nekünk, hogy ő szívesen jönne hozzánk, és tartana ilyen lelki beszélgetéseket havi alkalommal. És szeretnénk ezt az önképzőkörbe belevenni.
Jó érzés neked, hogy így a felnőttek részéről is van támogatás, fogékonyság, nyitottság az önképzőkör mellett?
Abszolút. Tehát igazából onnan tudom, hogy van létjogosultsága annak, amit mi szeretnénk.
Káderné Zsoldos Edit igazgatóhelyettest kérdezem, hogy arról beszélgettünk már itt percekkel ezelőtt, hogy milyenek a diákjaik, hogy milyen saját ötletekkel állnak elő, lelkesek. Hát most ennek is láttuk Dombóvári Nándoron keresztül a példáját az önképzőkörrel. Hogy áll az intézmény mondjuk kifejezetten ez az önképzőkörhöz?
Én nagyon nyitottan állok hozzá, és üdvözöljük. Az, hogy így a diákjaink nem csak a minimumra törekszenek, hanem tényleg itt bontogatják a szárnyaikat, illetve ilyen lehetőségekre is nyitottak, sőt, ők kezdeményezik, szerintem ez több, mint örömteli. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen betanes diákjaink vannak. Mind a két diák, aki itt most szerepelt, a közösségünknek nagyon aktív tagja. Ilyen, olyan, amolyan, mindenféle értelemben, a zenétől elkezdve, a versenyeken át, a szereplésekig, az ilyen kezdeményezésekig, de a diák önkormányzattól elkezdve a bármire nyitottak és érdeklődőek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen kezdeményezések is itt megvalósulhatnak, és létrejönnek általuk. Támogatjuk mindenbe őket.
Kedves hallgatóink, a műsorban ismertetett hangos könyv az intézmény honlapjáról, a bgrg.hu honlapról tölthető le. Az elmúlt percekben Kádárné Zsoldos Editet, a Betlen igazgatóhelyettesét, Miskó Péter István végzős diákot, illetve Dombóvári Nándor 10. évfolyamos diákot hallhatták.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szétkoncolsz, az se fáj. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél. A fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt. Egy nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom. És megnyugszik a szív, megnyugszik a szív, megnyugszik a szív. Most minden lépés öntudatlan. Szélviharba került levél, érthetetlen félszavakban a bűntudat beszél. Minden kezdet, valami vége, a belső béke helyreáll. Fehér felhőt fest az égre, a bíbor vörös napsugár. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.